hangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Amikor nagyszülők és unokák, idősek és fiatalok együtt töltik az időt, amikor törődnek egymással, szeretetük tiszta levegőt áraszt, amely felfrissíti világunkat és társadalmunkat, és a rokoni kapcsolatokon túlra is hatva ez mindannyiunkat erősebbé tesz. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Kétnapos ülést tart a héten az országgyűlés, hétfőn a kormányt kérdezik a képviselők, majd 17 előterjesztés bizottsági jelentésének vitáját folytatják le. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Molnár László MSZP-s volt országgyűlési képviselőről. A napirend előtti felszólalások után 3 órán keresztül interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el. A képviselők 17 javaslat bizottsági jelentéseinek és összegző módosító javaslatainak vitáját folytatják le ezt követően. Az egyik érintett javaslat megteremti a digitális állampolgárság előregisztrációjának lehetőségét. A belügyi ágazati feladatellátás támogató törvények módosítása tartalmaz rendelkezéseket a vendégbefektetői vízumok visszavonásával kapcsolatban, illetve a mindennapos testnevelés óra aluli felmentés lehetőségeivel összefüggésben is. Az ukrán-magyar határszakaszon 4632-en léptek be Magyarországra vasárnap. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5256-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, írták. A nyugdíjasok számíthatnak Magyarország kormányára. Erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter és Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a Jókor magazin megjelenése alkalmából készült, a főtanácsadó közösségi oldalán megosztott közös videóban. Varga Mihály elmondta, háború dúl a szomszédban és a Közel-Keleten, a költségvetésre rendkívüli terhek nehezednek, mégis a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a nemzeti kormányra. A tavalyi 18,5%-os nyugdíjemelés után idén évelején 6%-kal növeltük a nyugdíjakat, februárban pedig ismét kifizettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, fogalmazott a miniszter. Jó hír tette hozzá, hogy az évelei 6%-os emelés a nyugdíjak reálértékében is növekedést jelent, ugyanis az éves infláció ennél várhatóan jóval alacsonyabb lesz. Támogassuk adunk 1%-ával a tehetséges magyar fiatalokat, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a távirat irodához eljuttatott közleményében. Hornung Ágnes emlékeztetett, május 21-e a határideje az idei személyi jövedelemadó bevallás benyújtásának, amely során adunk 1+1%-ának felajánlásáról is rendelkezhetünk. A Nemzeti Tehetségprogram, amely évente 300-350 ezer tehetséges magyar fiatal támogat, idén is várja a felajánlásokat a 18-23-as technikai számon, jelezte. Fejlesztette csomagolási technológiáját a kukorica feldolgozással mezőgazdasági termékek, termények nagykereskedelmével foglalkozó KFT kunmadarasi telephelyén. Közölte a projekt kommunikációját végző operatív program KFT közleményében a távirat irodával. A cég a csaknem 179 millió forintos beruházáshoz több mint 125 millió forint feltételesen vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz pályázatán, közölték. A nagyigmándi székhelyű KFT kunmadarasi telephelyén zajlanak egyebek között a csomagolási, raktározási, kiszállítási folyamatok, ismertették. A projekt keretében egyebek között két homlokrakodó, egy zsáktöltőgépet vásároltak, továbbá 10 kW teljesítményű napelemes rendszert szereztek be és helyeztek üzembe. A fejlesztés eredményeként rövidebb határidőkkel és nagyobb kapacitással tudják végezni a bércsomagolási tevékenységüket, közölték. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, vékony fátyol felhőkkel, a délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet napközben 24 és 28 fok között várható. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Lupis Gergely bioméhészt és párját, Balla Barbarát nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, bár bioméhészként mutattalak be, és kérem nézzék el nekünk a kedves hallgatók, hogy tegező formában beszélgetünk, hiszen egy fiatal párral ülök szemben. A méhészetről is beszélünk, de először kezdjük a kutyatenyésztéssel, egészen pontosan a francia bulldog kutyák tenyésztésével, mert hogy itt indult a ti kapcsolatotok, mármint az ismerkedés mellett, de a szakmai kapcsolat a kutyatenyésztésben keresendő?
Igen, üdvözlöm én is a kedves rádióhallgatókat. A kutyatenyésztést az 13 évvel ezelőtt kezdtük el, két francia bulldoggal, most jelenleg körülbelül 20-an vannak, és a méhészkedés pedig 2015-ben. Nekem szüleim méhészkedtek a 80-as, 90-es évek elejéig, aztán onnan a távoli emlékeimből maradt meg a méheknek, meg az illatoknak a szeretete, és mindig is ezt szerettem volna kezdeni, és a fiatal gazda pályázat adott erre nekem lehetőséget, hogy megvegyem az első méh családjaimat. A kapcsolatok régről megmaradtak a szüleim révén, így találtam magamnak mentorokat is, akik mindenben tudtak segíteni az elején, aztán elvégeztem a méhész tanfolyamot is, így van róla végzettségem.
Pácinban találkoztunk, ez is fontos információ, hiszen a méhészetnek ez egy nagyon jó terület, mondhatjuk úgy, hogy egy jó környezet egy méhésznek?
Igen, bioméhészkedés, ez tökéletes helyszín, ugyanis a méhek egy 300 hektáros erdő szélén vannak, ami Natura 2000-es terület, így teljesen érintetlen, és egész évben megtalálhatóak rajta a méheknek szükséges virágok, illetve nektárlelő helyek.
Mit jelent ez a bioméhész kifejezés? Mire utal?
A legtöbb méhész nem szereti ezt a kifejezést, ugyanis ők is megkérdezik, hogy mitől bio egy bioméhész. A legegyszerűbb válasz arra, hogy nekem van biominősítésem, tehát papírom róla. Kicsit bővebben belemenve nem található meg a kaptárban semmilyen, vagy nem engedett meg semmilyen vegyszer használata a méhek kezelésénél. Gyakorlatilag egy ellenőrzésnél mind a mézben, mind a viaszban a megengedett határérték az nulla, tehát teljesen vegyszermentes.
Tehát a bio az úgy valósul meg itt a méhészet területén, hogy ugye minél tisztább területre kell vándorolni a méhekkel, minél távolabb például a közutaktól, és minél jobban olyan környezetben elhelyezni a méheket, ami a legtermészetesebb. Tehát mindig a legtermészetesebb dolgokra kell törekedni, ugye nem használhatunk vegyszereket, tehát lényegében ami kijön a kaptárból, az úgy kerül az üvegbe. Így is meg lehet fogalmazni, tehát nagyon tiszta.
Ez tehát a bioméhészet, és annak idején hány méh családdal kezdted, és jelenleg most hány méh családod van?
Igen, annak idején 40 méh családdal kezdtem, a legtöbb, ami volt, az 130, most jelenleg 80 méh családdal dolgozunk.
Milyen méhek ezek? Mit lehet róluk tudnunk? A szokványos, hagyományos méhek?
Igen, szokványos, hagyományos, krajnai, a hivatalos kárpát-medencei méhecske, igazából másféle méhfajta tartása nem megengedett Magyarországon, tehát krajnai féle méhecske, amit megpróbálunk ugye szelekció útján nemesíteni különböző tulajdonságokra, például a szilítség, vagy a jó hordó képesség, vagy pedig a jó telelő, vagy takarító hajlam.
És jelenleg hol találhatóak most ezek a méh családok? Konténeres, ahogy említetted, igen, és ezt hogyan kell elképzelni a laikus hallgatónak?
Tehát jelenleg konténerbe találhatóak a méhek, 40 család per konténer, két emelet magasan, tehát 20 az egyik oldalon, 20 a másik oldalon, és akkor kettő darab egymás felett. És akkor ezekkel vándorlunk, igazából ez a vándorlást könnyíti meg, nem kell pakolni, igazából csak egy traktor vagy egy teherautó után kell kötni, és lehet velük menni.
Vándoroltok honnan, hova? Időszaka válogatja, ugye most a tavaszi időszakban beszélgetünk, jelenleg most hol vannak, és mik a következő állomások?
Igen, jelenleg itthon tartózkodnak Pácinba, mi nem vándorolunk sokat, a nyírségbe szoktunk Akácra vándorolni, valamint Akác után gyalog Akácra, vagy pedig Hásra. És igazából nekünk ennyi az éves vándorlás. Vannak méhészek, akik egész tavasztól őszig vándorolnak az ország különböző területeire, de mivel nekünk van a méhészkedés mellett másféle elfoglaltságunk is, így időnk nem engedi meg ezt az életmódot.
Ha már megemlítettük a másféle elfoglaltságot, akkor beszélnünk kell a kutyatenyésztésről is. Ugye így kezdtük. Francia buldog. Hát miért éppen francia buldog?
Hát ennek egy nagyon kis vicces háttere van. Megmondom őszintén, hogy akkor még Angliában éltünk, és lett Angliában magyar tévécsatornánk, és ezen felbuzdulva nagyon szerettük nézni a magyar műsorokat, és egyszer csak megláttunk egy olyan reklámot, amiben kettő francia buldog hasalt a földön, és én megmondom őszintén, hogy még soha nem láttam olyat, hogy hátra nyújtja a kutya a lábát, és nekik ez a jellegzetes békafekvés, és beleszerettünk abban a pillanatban. és onnantól kezdve egy ilyen kis közös dédelgetett álmunk volt, hogy mindenféleképpen szeretnénk egy francia buldogot, akár ott Angliában, vagy ha majd hazajövünk akkor. És nem telt el sok idő, én megkaptam tőle az első francia buldogot, és ott kezdődött az egész dolog, hogy elkezdtünk foglalkozni azzal a gondolattal, hogy hát nekünk nem is elég egy francia buldog, nekünk több kell, és van is egyébként egy ilyen mondás francia buldogos körben, hogy egy frenchiből soha nem elég, és megvettük a második kutyusunkat, és akkor kezdtünk komolyabban azzal foglalkozni, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk tenyészteni. És így indult az egész történet.
Hány évvel ezelőtt is?
Hát már lassan 14 éve. Lassan 14 éve, és azért ezt megelőzte felkészülési időszak, tehát nem úgy történt, hogy egyből beleugrottunk, nyilván tájékozódtunk, hogy mivel jár ez a dolog, és hogy hogy induljunk neki, tehát nagyon megfontoltan próbáltunk ennek nekivágni, és hál' Istennek sikerült is megvalósítani.
Milyen kutyák ezek a francia buldogok? Na jó, akik most hallgatják ezt a beszélgetést, rákeresnek az interneten, és megnézik, hogy hogyan néznek ki, de mindemellett, hogy mindezen túl, mik a jellemzőik, mik a tulajdonságaik?
A köztudatban az van egyébként, hogy a francia buldog egy nagyon lusta, aluszékony fajta, de egyébként ezt én mindig megcáfolom, nagyon-nagyon aktívak, és nagyon pörgősek, nagyon emberközpontúak, nagyon ragaszkodnak, nagyon igénylik a törődést, fantasztikus természetük van és jellemük. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy olyanok, mint a gyerekek. Nagyon aranyosak.
Kiknek ajánlható elsősorban az ő tenyésztésük, vagy nem csak a tenyésztésük, hanem a tartásuk?
Igazából egy elég problémás fajta.
Miért?
Nagyon sok olyan alapvető problémával rendelkeznek, ami a fajtából adódik, tehát gondolok arra, hogy ugye nagyon rövid a testük, a lábuk, vannak légzési problémáik, hajlamosak a bőr problémákra, és ugye mindig elmondom a potenciális gazdáknak, gazdiknak, hogy gondolják meg azt, hogy mennyire pér bele egy buldog az ő életükbe. Tehát egy az, hogy nagyon igénylik a társaságot, tehát ők nem azok a kutyusok, akiket 8-9-10 órára egyedül lehet hagyni, illetve bármilyen egészségügyi probléma is felléphet bármikor. Annak ellenére, hogyha egészséges egy buldog, az nem azt jelenti, hogy az mindig is úgy lesz, tehát ők ahogy öregednek, bármi kijöhet rajtuk, még úgy is, hogy tudjuk, hogy egészséges, de tényleg bármikor bármi előfordulhat.
Méhésszel beszélgetek a francia buldog kutyatenyésztésről, találkozik a két érdekes szakterület, nem véletlenül, mert hogy hogyan is kapcsolódik össze ez a két érdeklődési szakterület a ti életetekben?
Igen. Ugye, ahogy Barbara is említette, eléggé hajlamosak a francia buldogok a bőr problémára, sajnos mi is szembesültünk vele, és nem volt a piacon igazából olyan termék, amivel mi meglettünk volna elégedve ezeknek a kezelésére. Így hát gondoltunk egyet, és kitaláltuk, hogy majd mi csinálunk magunknak megfelelőt. El is kezdtük itthon a kísérletezgetést, aztán egy idő után rájöttünk, hogy ez profi szakember segítsége nélkül azért mégse fog menni, így megkerestünk egy kozmetikai vegyészt, akinek mopszai vannak, ami gyakorlatilag hasonló, mint a francia boldog, úgyhogy bele tudta magát élni a helyzetünkbe, és nagy elánnal vetette bele magát a munkába, a megsegítésünkre, és így jöttek sorban a különböző termékek. A különböző bőrproblémákra, samponok, mancsáztatósók, krémek.
Mert hogy adottak voltak ezek a problémák, és mindenképpen megoldást szerettetek volna találni. Igen. Na de hogyan? Kikísérleteztétek a saját kutyáitokon?
Igazából ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye alapjában véve a természetesség jellemez minket is. Tehát tudtuk, hogy mindenféleképpen egy természetes útvonalat szeretnénk követni, illetve megspékeltük azzal, hogy nem elégedtünk meg az, hogy természetes. Nagyon fontos volt nekünk, ugyanúgy, mint a bioméhészetben, hogy bio alapanyagokkal dolgozunk. Tehát ez a termékcsalád, én úgy mondanám, hogy biointenzív, 100% természetes, hipoallergén termékcsalád, és olyan alapanyagokat használunk fel, melyek nagyon magas minőségűek, és mindentől mentesek, tehát tényleg úgy alkottuk meg és fejlesztettük ki, hogy a legeslegjobbat nyújtsuk a kedvenceinknek, illetve az összes kutyának, cicának, akik szeretnének ebből úgymond profitálni, részesülni.
Mert hogy a termékcsaládnak fontos alapanyaga, egyik fontos alapanyaga a méz?
Nem feltétlenül a méz, de az összes termékünkben van valamilyen méhészeti dolog. Gondolok itt igen a mézre is, a propoliszra, vagy a méviaszra. Fejlesztés alatt vannak különböző belsőleges termékek is, vagy dolgok is, amikben ugyanúgy benne lesznek ezek a méhészeti termékek.
A termékcsalád neve egészen pontosan mi, és mit lehet róla tudnunk? Valamint hát milyen részei léteznek?
Tehát azt tudni kell, hogy ez egy gyógyhatású termékcsalád, Vizopet termékcsalád, és ezen belül van például nózgló orrápoló balzsam, Paukure mancsápoló balzsam, van akácmézes samponunk, van egy vetkrém gyógyhatású kenőcsünk, ami kifejezetten gombás fertőzések kiegészítő kezelésére szolgál, illetve allergiás tünetek enyhítésében segít, van egy sepp kenőcsünk, a proszkin kenőcs, van egy mancsáztató fürdősunk, melyekkel az allergéneket lehet nagyon szépen eltávolítani a mancsokról. Van egy fültisztító gélünk, van egy redőtisztító tonikunk. Ugye elsősorban mindig olyan probléma megoldó termékeket próbálunk készíteni, amelyek ugye a buldogokra jellemző bőr problémák. Aztán természetesen figyelembe vesszük azt is, hogy a többi kutyusnak és cicának is jó legyen a termék.
Mert hogy ez egy varázs gondolat, vagy varázs mondat, hogy nem csak a francia buldogoknak kitűnő termékek ezek, hanem akár más fajta kutyáknak és macskáknak is.
Igen, olyan alapanyagokat használunk, amit bármilyen cicának és kutyusnak lehet használni, sőt egyébként rengetegen lovakon használják, nyulaknak is vették már például, akár alpakát is kezeltek már vele, tehát nagyon sokan használják a termékeket. Egyébként nem titok, hogy a családban és a baráti körben mi saját magunkon is használjuk a termékeket, hiszen nagyon tiszta és magas minőségű alapanyagokból készülnek, tehát bármilyen sérülés ér minket, vagy bármilyen kiütés van rajtunk, akkor mi ezt előszeretettel használjuk, és tökéletesen segítenek mindig a termékek.
És ezt ti fejlesztettétek ki, ha jól veszem ki a szavaitokból, valamint a szakember, a kozmetikai vegyész.
Ez igazából úgy szokott történni, hogy én mindig megálmodom a következő terméket, imádok ezzel foglalkozni, és amikor már megszületik a fejemben, én felvázolom magamnak, hogy mit szeretnék bele, és természetesen a szakmai részét, azt a kozmetikai vegyészünk nyújtja hozzá, tehát ő átnézi az én javaslatomat, és természetesen hozzáteszi a tudását, és úgy születik meg az igazi receptúra.
Megszületik a receptúra, ki kell próbálni, na de hát, hogy ez sok állaton segítsen, fontos, hogy valóban bebizonyosodjon, hogy jó az, amit te kitaláltál, vagy amit ti kitaláltatok. Milyen hosszú az átfutási folyamat?
Igazából ez úgy szokott történni, hogyha megvan a fejemben egy termék, én azt felvázolom, és ha megvan a receptúra, akkor mi abból kapunk mintát, és mi mindig először saját magunkon teszteljük a terméket. Egyébként nem kell tőle félni, tehát amikor mi magunkon kipróbáljuk, és látom, hogy semmiféle dolog nem történik, akkor már nyugodtan rákenem a kutyusra is, ugye rajtuk is kipróbáljuk, tehát alapból tudom, hogy semmi nem történhet, hiszen nagyon jó alapanyagokkal dolgozunk, de először mindig magunkon nézzük meg, hogy milyen hatást érzünk, mit látunk, hogy esetleg van rajtam egy sebbekenem, és aztán a kutyusokon is kipróbáljuk. És igazából mindig arra kérem a kozmetikai vegyészt, hogy a lehető legjobb formációt készítsük el, hiszen hogyha a buldogokból indulok ki, ugye mivel problémás fajta, és hogyha a buldogoknál segít, akkor biztos, hogy minden más fajtánál fog segíteni, mert tényleg elég problémásak a buldogok, és hogyha mondjuk egy bőrgyulladáson látom, hogy segít, akkor valószínű, hogy a többi kutyusnál is fog, ugye.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak azt a kulisszatitkot, hogy a tehetsz még többet, nem még többet, hanem még többet honlapon találtam rátok, és nem utolsó sorban itt veled kapcsolatban megemlítették, és megemlítésre került az az alapanyag is, amely méhészeti alapanyag, te majd te kisegítesz, hogyha nem helyesen fogalmazok, tehát amely méhészeti alapanyag egészen pontosan a méh kenyér. Ez mit is jelent? És miért kötődik ez a kifejezés, vagy ez az alapanyaga te a ti nevetekhez?
Igazából Magyarországon nagyon kevesen, talán senki, vagy pedig csak saját használatra szoktak a méhészek gyűjteni, ugyanis a méh kenyér az a méhecskék által összegyűjtött virágpor elraktározása után erjedéses úton keletkező szuper étel. Tehát ezt, ahogy a kis sejtecskékbe beletömködik a virágport, ők azt lefedik egy vékony mézréteggel, és utána kaptárhőmérsékleten azon a 30-35 fokon egy pár hét alatt átmegy egy tejsavas erjedésen. Ezáltal megváltozik a szerkezete, és felszabadulnak olyan aminósavak, amik az ember számára nélkülözhetetlenek. Ez az egyetlen anyag a világon, amiben megtalálható az összes olyan aminósav, ami az embernek létszükséglete. És ezt ugye nagyon nehéz kinyerni ezekből a sejtekből, ugyanis, tehát ha ki akarjuk szedni, meg kell semmisíteni a keretet hozzá, vagy a lépet. Nagyon keveset lehet egyébként így kinyerni, főleg, hogy nagyon nehéz eldönteni, hogy az a méh kenyér az eléggé érett már, vagy pedig még erjedés alatt van, vagy pedig csak virágpor van benne, tehát elég babrás munka. Vannak erre kitalált technológiák, sikerült hozzá nekem eszközöket beszerezni külföldről, ha jól tudom, vagyis én nem ismerek egyébként mást, aki ilyenekkel dolgozna, ezzel kontrollált körülmények között tudjuk előállítani, de igazából itt se olyan egyszerű azért ennek az előállítása, mi is jelenleg csak magunknak gyártunk, valamint a szűk családi körnek.
Apropó, ha már külföld, akkor hol kerülnek valóban gyártásra ezek a termékek, és ha jók az információim, azért külföldön is már egyre többen ismerik a termékeiteket.
Igen, tehát a termékcsaládot Miskolcon gyártjuk, és a kutyusok révén ugye 13 év tenyésztés során rengetegen megismertek minket külföldön, és elsősorban Amerikába szoktuk eladni a kiskutyáinkat, nagyon sok államban van már több kutyusunk, és barátság révén született egy partneri kapcsolatunk innen Amerikában, ezáltal a termékcsalád is így kikerült Amerikába, és forgalmazzák, illetve itt Európán belül is a környező országokban azért már egyre jobban ismerik, és szeretik, és szokták rendelni.
Azt említetted, hogy mindig te találod ki az újabb és újabb ötleteket. Hát mik a jövőbeli tervek, mik a következő ötletek? Lehet erről már valamit tudnunk?
Hát nagyon sok tervem van egyébként, tehát ilyen kincses bánya van a fejemben, hogy így tényleg végtelenségig lehetne termékeket kitalálni, jó probléma megoldó termékeket, és én úgy gondolom, hogy szükség is van ezekre a termékekre. Nagyon sok kiaknázatlan lehetőség. Szeretnénk még azért egy jó pár terméket fejleszteni. Igazából mindig úgy jön az új termék ötlete, hogy esetleg egy még nem meglévő probléma, amivel még nem találkoztam, például valamelyik kutyusunknál felmerül, és akkor arra jön egy ötlet.
Ha egy méhésszel beszélgetek, akkor nem hagyhatom ki azt a kérdést. Olyan sokat hallhatjuk manapság, hogyha a méhek eltűnnek a föld színéről, a földről, akkor bizony az emberiség sorsa is meg van pecsételve. Szakemberként, méhészként neked erről mi a véleményed? Hogyan látod a jövőt? És milyen jó tanácsokat tudnánk adni?
Ez így igaz, ahogy említetted. sajnos világszerte veszélyben vannak a méhek, illetve az összes beporzó rovarok a környezetszennyezés véget. Úgyhogy ha védeni szeretnéd a természetet, mézet csak a termelőtől vegyetek, ne a nagy áruházok polcairól, mert jelenleg Magyarországon az egész méhész szakma válságban van, nem veszik a mézet, és ezzel ti is tudjátok támogatni a hazai méhészeket, hogy tőlük veszitek a mézet, ami biztos, hogy mézet fog tartalmazni 100%-osan, nem pedig valamilyen kínai cukorszirupot vagy kutyolványt, ami a nagy áruházaknak a polcain van. Az éven kijött egy vizsgálati eredmény, miszerint Nyugat-Európában, azt hiszem, hogy Angliában az áruház polcairól levett mézek 90%-a hamis volt. Tehát nem tartalmazott mézet. És majdhogy nem ugyanez elmondható a hazai áruházak kínálatáról is, amiben lehet, hogy van méz, de biztos, hogy nem 100%-os, vagy még lehet kevesebb, mint 50%-os, amit pedig a méhészektől vesztek, az garantáltan 100% mézet fog tartalmazni. A hamis mézet az eredeti méztől nagyon nehéz érzékszervileg megkülönböztetni, ezt általában csak laborvizsgálatok útján lehet megállapítani.
Én mindig azt tanácsolom mindenkinek, hogy vezessék be a mindennapjaikba a méz evést, mert nagyon-nagyon jó természetes immunerősítő, és mi a kutyusoknak is előszeretettel szoktunk adni. Arra kell vigyázni, hogy egy éves kor alatt ne kapjon a kutyus mézet, illetve meg kell nézni, ugye, hogyha tudják, hogy a cukorbeteg a kutyus, akkor szintén ne kapjon. De egyébként, hogyha egészséges és elmúlt egy éves, akkor nyugodtan lehet napi egy kis kanállal, akár egy evőkanállal is adni. Nagyon jó immunerősítő a számukra is.
Remélhetőleg sikerült az bebizonyítanunk, hogy a bioméhészet hogyan találkozik a ti esetetekben a kutyatenyésztéssel. Na de hát áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy nagyon jól kiegészítitek egymást. Tehát nagyon jó páros vagytok, ha már a szakmaiságról beszélünk, természetesen biztos a magánéletben is, de mi most elsősorban a szakmaiságról beszélünk. Tehát van, aki a marketingért felelős, van, aki pedig a megvalósításért, jól gondolom én ezt?
Így igaz. Én inkább a technikai oldalát viszem ezeknek a dolgoknak, Barbie pedig a marketinget és a megvalósítást. Én szeretek inkább a háttérben meghúzódni, inkább a méhekkel tölteni az időt, a marketinget meg a rivalda fényt, azt meghagyom neki.
Igen, én nagyon szeretek egyébként fényképezni, videót készíteni, és ugye a mai világban már elengedhetetlen, hogy a social media platformokon jelen legyünk, és van is rá igény, tehát én imádom a mindennapi dolgokat bemutatni a követőinknek, és igyekszem a legjobbat kihozni, hogy bemutassuk és megszeretessük az emberekkel, akár a kutyusokat és a bioméhészetet.
Beszélgetésünk végén mindkettőtökhöz szól a kérdésem, elgondolkodtatok-e már azon, hogy mi a szépsége ennek a szakmának, amely már nyugodtan kijelenthetjük, hogy hivatás is a ti életetekben, szóval mi jelenti a mindennapos szépségét, akár a bioméhészetnek, akár a kutyatenyésztésnek?
Hát mind a kettőben mindenféleképpen a természet közelsége, meg szeretete, ez a legfontosabb szempont szerintem. Amikor a méheknél vagyok, igazából ott a csendesség, valamint egy kicsit egyé válni a természettel.
Tehát nekem azzal kezdem, hogy Pácin a bodrok köz gyöngyszeme, tehát én imádok itt élni, én itt nőttem fel, és nem cserélném le semmire, tehát ez, hogy reggel kimegyek, és ez a gyönyörű természet és a madárcsi csergés, és hozzátársul az, hogy azt csinálom, amit valójában szeretek, ez nagyon kevés ember mondhatja el magáról, és én szerencsésnek érzem magam emiatt, mert imádok a kutyusokkal foglalkozni, nekünk ők a gyerekeink, és az meg, hogy a vizopet létrejött, az pedig úgymond egy gyümölcse ennek, és tisztelgés a kutyusok előtt, hogy valami pluszt adhatok nekik, ami általuk és értük jött létre.
Lupis Gergely bioméhésznek és kedves párjának, Balla Barbarának köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikereket kívánok nektek, és további életetekhez jó egészséget, és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tett Velencében. Találkozott a női börtön elítéltjeivel, a művészekkel, a fiatalokkal, és szentmisét mutatott be. A börtön váljon az újjászületés helyévé. Ferenc pápa beszéde a velencei giudecai női börtönben. A világnak szüksége van a művészekre. A pápa beszéde a Mária Magdolna börtönkápolnában. Ferenc pápa lelkipásztori látogatást tett Velencében. Találkozott a női börtön elítéltjeivel, a művészekkel, a fiatalokkal, és szentmisét mutatott be. Velence a lagunák városa készen várta április 28-án, vasárnap reggel Ferenc pápát, egynapos látogatásán, amelynek mottója Maradjatok meg az én szeretetemben. A pápa a helikopterrel indult a Vatikánból reggel 6:30, és 8 órakor szállt le a Giudecca szigeti női börtön előtti téren. Ferenc pápa félnapos velencei látogatása alkalmával először a női elítéltekkel találkozott, majd a művészekhez intézett beszédet, akik részt vesznek a Biennálén, a Velencében rendezett híres kortárs művészeti kiállításon. Ezt követően a fiatalokkal találkozott, végül pedig szentmisét mutatott be a Szent Márk téren. Ezt követően a Szent Márk bazilikában lerótta kegyeletét az evangélista erekélyi előtt. A giudecai börtön előtti térre visszatérve délután 1 óra körül búcsút vett Velence világi és egyházi méltóságaitól, majd helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová délután 2:30 érkezett meg. Francesco Morája, velencei érsek, a Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatában a pápa látogatás kapcsán kiemelte, hogy a város giudecai börtöne a vezeklés és az újjászületés, de egyben a művészet helyszíne is, mivel ez ad otthont a Szentszék pavilonjának a kortárs művészeti biennálén. A Szentatyának a szenvedő nőkkel való találkozása jellemző stílusára, és megadja az alaphangot az igazságosság jegyében tett látogatáshoz.
Il fatto di avere il Papa in questo luogo e soprattutto partire qui per l'inizio della visita, diciamo, a tutta la chiesa che è in Venezia.
A pápa jelenléte ezen a helyen, és különösen az, hogy ezt választotta az egész velencei egyházban tett lelkipásztori látogatása első állomásának, fontos jelzés. Arra kéri a várost és azokat, akik esetleg ellenállnak annak, hogy tekintetüket a vezeklés és a fájdalom helyére szegezzék, hogy törekedjenek arra, hogy ezt a helyet az itt jelenlévő vendégek számára egyre inkább a megváltás, az emberi és lelki növekedés terévé tegyék. A Giudecca-sziget nem csak az elzárás helyszíne, hanem a 60. Nemzetközi Velencei Biennáléjé is, amely az idegen témájával foglalkozik, és itt kaptak helyet olyan alkotások, amelyek az elítéltek és a művészek találkozásából születtek. A börtönökben jelentős a nem olasz elítéltek jelenléte, és itt is sok külföldi találja magát az engesztelés és a szenvedés helyén. Ugyanakkor az, ahogyan látjuk a dolgokat, a mi névjegyünk, állapította meg Morályá érsek. Így mutatkozunk be általában másoknak, de különösen azoknak, akik idegenek. Mivel az evangélium azt mondja, hogy a szem a lélek tükre, úgy gondolom, hogy ez a kulcsa annak, amely valóban segíthet abban, hogy a népek és egyének közötti harmónia jelenlegi nagyon nehéz kontextusában fejlődjünk, különösen, ha a háborúra gondolunk.
Abbiamo l'arte, la giustizia e la misericordia tenute insieme dallo sguardo.
Tehát a művészet, az igazságosság és az irgalom összekapcsolódik, azáltal, ahogyan rájuk tekintünk, hangsúlyozta a velencei érsek. A pápa látogatás harmadik programja a fiatalokkal való találkozó volt. Ferenc pápa délelőtt 9:30 búcsút vett a Giudecca-szigettől, és motorcsónakon az Egészség Szűzanyja bazilikájához ment. A bazilika előtti téren tartották a találkozót a velencei és a Veneto egyházmegyei fiatalokkal. Szimbolikus a helyszín, mivel itt rendezik meg minden évben az ifjúsági zarándoklatot az Egészség Szűzanyja ünnepén, november 21-én, és imádkoznak a békehozó szűz ikonja előtt. Ferenc pápa beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy ajándékozzák oda magukat másoknak, és összpontosítsanak arra, hogyan segíthetünk másokon, ahelyett, hogy az egyedüllét vagy a meg nem értettség miatt panaszkodnának. A félnapos velencei pápa látogatás csúcspontja a délelőtt 11 órakor kezdődött szentmise volt. Velence arra hivatott, hogy a mindenki számára elérhető szépség jele legyen, az utolsóktól kezdve a testvériség és a közös otthonunk iránti törődés jele, mondta Ferenc pápa vasárnap a város Szent Márk terén összegyűlt mintegy 10 000 hívőjének. Homiliájában hangsúlyozta: csak a Krisztussal való egységben megmaradva valósíthatjuk meg az evangélium gyümölcseit a valóságban, amelyben élünk. Az igazságosság és a béke gyümölcseit, a szolidaritás és a kölcsönös gondoskodás gyümölcseit, valamint a gondosan hozott döntéseket környezeti és emberi örökségünk megőrzése érdekében. Arra van szükség, hogy keresztény közösségeink, városnegyedeink és városaink barátságos, befogadó és vendégszerető helyekké váljanak. A szentmise végén a pápa elimádkozta a Regina Czöli Mária imát a hívekkel. Ferenc pápa találkozójáról a fiatalokkal és szentmiséjéről hétfői adásunkban számolunk be. A börtön váljon az újjászületés helyévé, Ferenc pápa beszéde a velence giudeccai női börtönben. A börtönrendszer teremtse meg a fogvatartottak szabadulás utáni egészséges társadalmi beilleszkedésének feltételeit, hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap reggel a női fogvatartottakhoz intézett beszédében, biztosítva őket arról, hogy különleges helyet foglalnak el a szívében. Ferenc pápa helikoptere vasárnap reggel 8 órakor szállt le a Giudecca-szigeten lévő női börtön belső terén, ahol elsőnek Francesco Morája érsek, velencei pátriárka köszöntötte a szentatyát. A pápa 8:45-kor találkozott a börtön belső udvarán a női fogvatartottakkal, akikhez beszédet intézett.
Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita a Venezia per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore.
Szeretettel üdvözölte a jelenlévőket, különösen a női börtön lakóit, akikkel velencei látogatása kezdetén akart találkozni, hogy elmondja nekik, milyen különleges helyet foglalnak el a szívében. A szentatya arra kérte őket, hogy ezt a pillanatot ne annyira a pápa hivatalos látogatásaként, hanem egy olyan találkozásként éljék meg, amelynek során Isten kegyelméből kölcsönösen időt, imát, közelséget és testvéri szeretetet adnak egymásnak. A pápa kifejezte azt a meggyőződését, hogy a találkozó után mindannyian gazdagabban fogják elhagyni ezt az udvart, és értékes lesz az a jó, amit most kicserélnek egymással. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az Úr az, aki azt akarja, hogy ebben a pillanatban együtt legyenek, miután különböző, néha nagyon fájdalmas utakon, valamint olyan hibák következtében érkeztek ide, amelyek miatt mindannyian különféle sebeket és forradásokat hordoznak. Isten továbbá azért is akarja, hogy mindnyájan együtt legyenek, mert tudja, hogy itt és ebben a pillanatban van valami egyedülálló, amit mindnyájan adhatnak és kaphatnak, és erre mindannyiuknak szükségük van. A Szentatya a női fogvatartottakhoz intézett beszédében megállapította, hogy a börtön egy rideg valóság, majd utalt olyan problémákra, mint a túlzsúfoltság, a struktúrák és erőforrások hiánya, valamint az erőszakos események, amelyek sok szenvedést okoznak számukra.
Però può anche diventare un luogo di rinascita. Rinascita morale, materiale, in cui la dignità di donne e uomini non è messa in isolamento.
Ugyanakkor a börtön az erkölcsi és anyagi újjászületés helyévé is válhat, ahol a nők és férfiak méltóságát nem magánzárkába különítik el, hanem előmozdítják a kölcsönös tisztelet a tehetségek és képességek fejlesztése révén, amelyek talán szunnyadnak vagy be vannak börtönözve az élet különböző viszontagságai miatt, de amelyek újra felszínre törhetnek mindenki javát szolgálva, és amelyek figyelmet és bizalmat érdemelnek. Senki nem veheti el egy ember méltóságát, figyelmeztetett a pápa. Így tehát paradox módon a börtönben töltött idő valami újnak a kezdetét is jelentheti, a bennünk és másokban rejlő, váratlan szépségek újra felfedezése révén, amit ez a művészeti rendezvény jelképez, amelynek ők adnak otthont, és amelynek projektjéhez aktívan hozzájárulnak, fejtette ki a Szentatya. Ez a kiállítás egy újjáépítési területté válhat, ahol az egyes személyek bátran kiértékelhetik saját életüket, eltávolíthatják, amire nincs szükségük, ami terhelő, káros vagy veszélyes, tervet készíthetnek, majd újrakezdhetik létüket, kiásva az alapokat, és a szerzett tapasztalatok fényében téglát téglára rakva, együtt elszántan visszatérhetnek az életbe. Ezért alapvetően fontos, hogy a börtönrendszer a férfi és női fogvatartottaknak eszközöket és területeket kínáljon fel az emberi, lelki, kulturális és szakmai fejlődéshez, megteremtve ezzel egészséges reintegrációjuk feltételeit. A méltóságot nem elszigetelni kell, hanem új lehetőségeket kell adni, szögezte le a pápa.
Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare e ferite da curare, io anche.
Végül Ferenc pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy mindannyiunknak vannak hibái, neki is, amiket meg kell bocsátani, és sebeink, amelyeket be kell gyógyítani. Mindannyian meggyógyulhatunk, gyógyulást nyújtva másoknak, megbocsátásban részesülhetünk, mi is megbocsátva másoknak, újjászülethetünk, hogy másoknak segítsünk az újjászületésben. Arra kérte a női börtön lakóit, hogy vele együtt most újítsák meg a jövőbe vetett bizalmukat. Ne zárjuk be az ablakot, mindig reménykedve tekintsünk a horizontra, a jövőre. A remény olyan, mint a horgony, ami a jövőben van lehorgonyozva. Mi pedig kezünkben tartjuk a kötelet, és úgy haladunk előre, hogy a kötél a jövőben van lehorgonyozva. Határozzuk el, hogy minden napot azzal kezdünk, hogy azt mondjuk, ma van a megfelelő idő, most van a kellő idő, idézte a pápa Szent Pál apostolnak a második korintusi levélből vett szavait. Ma újra kezdem, mindig, egész életemen át. A Szentatya beszéde végén köszönetet mondott ezért a találkozóért, és imáiról biztosította a velencei női börtön lakóit, arra kérve őket, hogy ők is imádkozzanak érte. Majd utalt az ajándékra, egy Mária ikonra, amelyet az elítélteknek vitt. Nézzétek, olyan, mint egy édesanya gyengétsége. Szűz Mária ezzel a gyengétséggel van irántunk. Ferenc pápa ezután személyesen köszöntötte a mintegy 80 női fogvatartottat. A börtön udvarán megtartott találkozó 8:45-kor ért véget. A világnak szüksége van művészekre. A pápa beszéde a Mária Magdolna börtönkápolnában. A Szent Atyát a női fogvatartottakkal való találkozása után vasárnap reggel 9 órakor a Mária Magdolna börtönkápolnában José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztérium prefektusa, a Velencei Biennálé Szentszéki pavilonjának kurátora köszöntötte.
Ho desiderato venire alla Biennale d'Arte di Venezia per contraccambiare una visita come buona abitudine tra amici.
Nagyon vágytam rá, hogy eljöjjek a Velencei Képzőművészeti Biennáléra, hogy viszonozzam a látogatást hűen egy barátok közötti szép szokáshoz, kezdte beszédét a Szentatya, felidézve, hogy tavaly júniusban nagy számú művészcsoportot üdvözölhetett nagy örömmel a Sixtus kápolnában. Most azért jött el otthonukba, hogy személyesen találkozzon velük, és köszönetet mondjon nekik művészi tevékenységükért. A pápa ezúttal kívánta üzenni mindenkinek, hogy a világnak szüksége van művészekre. Ezt bizonyítja az a sok különböző korosztályú ember, aki felkeresi a művészeti rendezvényeket. A Szent Atya örömmel emlékezett vissza a Szentszék első pavilonjára, a vatikáni kápolnákra, amelyet 6 évvel ezelőtt valósítottak meg a velencei Szent György szigeten az építészeti biennálé keretében. Ferenc pápa megvallotta, hogy a művészek mellett nem érzi magát idegennek, otthon érzi magát közöttük. Kifejtette, hogy a művészet minden értelemben a menedékváros státuszát tölti be, egy olyan városét, amely nem engedelmeskedik az erőszak és a hátrányos megkülönböztetés rendszerének. Arra törekszik, hogy megteremtse az emberi összetartozás olyan formáit, amelyek képesek rá, hogy kezdve az utolsóktól mindenkit elismerjenek, befogadjanak, védelmezzenek és átöleljenek. A menedékvárosok egy bibliai intézményt képviselnek, amelyet már a második törvénykönyv is említ, utalt rá Ferenc pápa. A menedékváros célja, hogy megakadályozza az ártatlan vérontást, mérsékelje a vak bosszúvágyat, biztosítsa az emberi jogok védelmét és keresse a kiengesztelődés formáit.
Sarebbe importante se le varie pratiche artistiche potessero costituirsi ovunque come una sorta di rete di città rifugio.
Fontos lenne, ha a művészetek különféle megnyilvánulásai mindenütt létre tudnák hozni a menedékvárosok egyfajta hálózatát, és közösen dolgoznának azon, hogy megszabadítsák a világot az értelmetlen és üres ellentmondásoktól, antinómáiktól, amelyek a fajgyűlöletben, az idegen gyűlöletben, az egyenlőtlenségben, az ökológiai egyensúlyhiányban és a szegények elleni fóbiában nyilvánulnak meg, mondta a pápa, megemlítve az aporofóbiát, ami egy szörnyű neologizmus és a szegények iránti gyűlöletet fejezi ki. Ezek mögött, az ellentmondások mögött mindig a másik elutasítása áll. Jelen van az önzés, amely magányos szigetek kétez bennünket ahelyett, hogy együttműködő szigetvilágként működnénk. A pápa arra kérte művész barátait, hogy képzeljenek el olyan városokat, amelyek még nem léteznek a térképen, olyan városokat, ahol egyetlen embert sem tekintenek idegennek. A mindenütt idegenek helyett a mindenütt testvérek megvalósítására buzdított a pápa. A Szent Atya ezután a találkozónak otthont adó pavilon nevéhez fűzte gondolatait, amely így hangzik: szememmel. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy ránk nézzenek, és hogy merjünk magunkra nézni. Ebben Jézus az örök mester. Ő mindenkit a szeretet intenzitásával néz, amely nem ítélkezik, hanem közel van és bátorít. A művészet ilyen tekintetre nevel bennünket, amely nem birtokló, nem tárgyasító, de nem is közömbös, felületes, hanem szemlélődő. A művészek a világban élnek, de arra hivatottak, hogy túllépjenek rajta. Ma például különösen sürgető, hogy meg tudják világosan különböztetni a művészetet a piactól. A piac népszerűsít, de mindig fennáll a veszélye, hogy vámpír módjára kiszívja a kreativitás vérét, ellopja az ártatlanságot, fejtette ki a pápa. Utalással arra a döntésre, hogy a Giudecca női börtönben került sor a találkozóra, a pápa megállapította, hogy senki sem sajátíthatja ki magának az emberi fájdalmat, de van egyfajta öröm és szenvedés, amely egyedülálló formában egyesül a nőiségben, amelyet meg kell hallgatni. Ferenc pápa a női művészek közül Frida Kahlo, Corita Kent és Louise Bourgeois nevét említette meg, majd annak a reményének adott hangot, hogy a kortárs művészet segít abban, hogy megfelelően értékeljék a nők, mint társszereplők hozzájárulását az emberi kalandhoz. Beszéde végén Ferenc pápa feltette azt a kérdést, amelyet Máté evangéliumában Jézus intézett a tömeghez, keresztelő Szent Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat lássatok? Vagy miért mentetek ki?
Conserviamo questa domanda nel cuore, nel nostro cuore. Essa ci spinge verso il futuro.
Arra buzdította a művészeket, hogy őrizzék meg szívükben ezt a kérdést, amely a jövő felé lendít bennünket. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Orabec Imre, Eutotó és Aholi a szeretetről. A szeretet a teremtő szándékának megértése. A szeretet színhelye a föltest. A szeretet kezdete a világosság, a szeretet módja az odaadás. A szeretet eszköze az alázat, a szeretet útja a követés, a szeretet iránya a közeledés, a szeretet jelentése a bizonyosság, a szeretet célja a tökéletesedés. A szeretet minden ember kötelessége.
Orabec Imre, Eutotó és Aholi a szeretetről című költeményét Tóth Levente mondta el. Orabec Imre Kossuth díjas magyar költő, műfordító, Szajlán született 1943. február 15-én. 1962 és 67 között magyar-német szakon végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 68 és 73 között politikai okokból nem tudott elhelyezkedni tanárként. 73-74 között az Iowai Egyetemen tanult ösztöndíjjal. 74 és 76 között a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem idegennyelvi intézetének tanársegéde volt, 76-ban az Illinois Egyetemen nyelvészetet hallgatott, 82 és 94 között az élet és irodalom munkatársa, rovatvezető szerkesztő főmunkatárs volt. 1985 és 86 között a Kaliforniai Egyetem Fulbright vendégtanára volt, 90-ben a miniszterelnöki tanácsadó testület tagja lett. 91-92 között az Új Magyarország főmunkatársa rovatvezetője volt. 1993-ban a Pesti Hírlap főmunkatársaként dolgozott, majd 95-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára lett. 2006. december 20-ai ülésén a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai közé választotta. 2003-ban Kossuth, 2015-ben Prima díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Szentlélek, jöjj a szívembe! Hatalmaddal vonj magadhoz, igaz Isten! Krisztusom, adj nekem szeretetet félelemmel! Őrizd meg minden rossz gondolattól, gyullasz fel a te legédesebb szerelmeddel, hogy minden gond könnyűvé váljék. Szent Atyám és édes Uram, segíts engem minden cselekedetemben! Örök Szent Háromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a te világosságodban! Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tiéddel. Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel tudja ismerni, és meg tudja különböztetni a te igazságodat. Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt. Legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.